Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy idős pár, Kapor Ádám váltóőr és Kömény Zsuzsa mosónő nehéz helyzetbe került. Bejuthattak volna a városi szegényházba, de kiderült, hogy illegálisan élnek együtt, mert akkoriban, amikor egybesodorta őket a szerelem, nem volt pénzük lagzira, meg stólapénzre, azaz a katolikus papnak fizetendő összegre az egyházi házasság kötési szolgáltatásért. Így azután bármennyire szerettek volna is megfelelni a korabeli kurzus elvárásainak, kései életük nyugalmát ifjabbkori anyagi instabilitásuk determinálta. Mondanánk mai gazdasági szlengben. Az igazság az, hogy egy majd 130 évvel ezelőtt megjelent regényről beszélek, a szerző Jókai Mór, a gazdag szegények hősei a főszereplők. A szívfacsaró történet megoldása, hogy a probléma hallatán civil szerveződés alakult, a környék lakói lagzira és stólapénzre kezdtek el gyűjteni, hogy a pár ne maradjon az útszélén. Juthassanak be a számukra leginkább elérhető szociális wellnessre, melynek neve, ismétlem, szegényház. Szótári értelmezése, társadalmi támogatásra szoruló öregek ellátására, gondozására létesített intézmény, szociális otthon. 1945 óta nem használatos intézménynév. Amúgy a Kömény-Kapor párosnak sikerült a művelet, főként a közösségi összefogásnak köszönhetően az elvártnál jóval jobbak lettek akkori kilátásaik. Szintet léptek csak úgy, mint a 21. századi sorstársaik, a mai szegények. Akikkel most éppen minden a legnagyobb rendben van. Világuk a létező világok legjobbika. De most kihagynám Walter Candid című tézisregénye legismertebb mondatának elemzését. Nincs konkrét ok arra, hogy az optimizmusból eljussunk a reménytelenségig, ellenkezőleg. Egy másik idézettel folytatom. Az adatok ismeretében egyértelműen kijelenthető tehát, hogy nem a középosztály tűnt el Magyarországon, hanem a szegénység szűnt meg. Most mondja valaki, hogy nem a legjobb hírt hoztam. A forrás Sebestyén Géza, aki az MCC, azaz a Mátyás Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, egyetemi docens, tudós ember. Ennek megfelelően korszakos tanai kinyilvánításához is passzoló fórumot választott, az elmélyült adatelemzések adekvát terepe a tudományos publikációk körében méltán tisztelt úgynevezett Facebook lett. A tételmondata az, hogy ma, 2025-ben jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint a bűnös 8 év utolsó évében, 2010-ben gazdagnak lenni volt. A tudományos kutatáshoz közismerten szükség van elméleti kurázsira, ennek szerzőnk bőven birtokában van. Azt számolta össze ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, hogy politikai kurzusunk mai dicsőséges korszakában, pontosabban a 2020-as adatok alapján az összegzésükhöz gondolom idő és fantázia is kellett, szóval a szegényeknek sokkal több mobiljuk, autójuk vagy éppen mikrohullámú sütőjük van, mint amennyit a korábban gazdagabbnak számítók a NER áldásai előtt birtokoltak. Ergo az akkori szegények ma már gazdagok. Arról nem esik szó, hogy mi lett a korabeli gazdag telefontulajdonosokkal. Én a helyében nem álltam volna meg itt, remek adatokkal lehetne bizonyítani akár azt is, hogy a reformkorban jobbágyok és főnemesek között lényegében nem volt státuszbéli különbség. Elvégre egy mikrója, egy autója sem volt egyiküknek sem. És jóval későbbi átkozott időkben, például 2007-ben sem akadt olyan magyar gázszerelő, aki már akkor okosabb lett volna Zuckerbergnél is, vagy Zuckerbergnél, ahogy gondolják. Az Egyensúlyintézet kutatásai szerint a mai társadalom negyede-harmada tekinthető szegénynek. A 2010-es hivatkozás még csak az ötödével számolt, ami azt jelenti, hogy ma, 2025-ben, a regnáló kurzus 15. évében minden harmadik-negyedik embernek gondot okoz a rendes étkezés, lakhatás, fűtés vagy mindhárom. Akkor is, ha akad otthon mobil, meg mikró, meg lapos tévé. Amelyek puszta birtoklása által az egykori szegények az idézett MCC-s elemzés szerint ma már gazdagnak számítanak. ó, hogy ezek a szegény gazdagok sohasem jöhetnek rá arra az öntudatra, hogy valaki őket saját magukért szeretheti. Hogy citáljak ismét Jókaitól ezt egy másik regényéből, a Szegény gazdagok címűből. Amúgy a szegénységnek az ismertetett érvek alapján való sikeres felszámolásáról szóló Facebook tételek megalkotója egyetemi oktató. Tehát feltehetően diákokat tanít. Ilyesmikre.
Útszélen.
Nemrégiben beszélgettem, ugye visszatérő dolog az, hogy a rokkant nyugdíjak szabályainak megválasztása, vagy megváltoztatása mennyi gondot, bajt, galibát okozott mindenkinél, és elhangzott valamelyik műsoromban egy olyan depressziós mondat, hogy már azok közül, akiket ez érintett, nagyon sokan meghaltak, vagy belehaltak azokban nélkülözésekbe, amelyet a NER okozott számukra. Orosmári Zsolttal beszélgetek, aki nagyon régóta küzdesz, és a hallgatók is jól ismernek ezekért a jogokért, vagy a jogok visszaszerzéséért, vagy hogy pontosan miért, azt majd mindjárt elmondod, és most alkotmánybírósághoz fordultatok, de az volt a kérdésed, hogy honnan kezdjük, na honnan kezdjük?
2010-ben korábbi súlyos betegségem miatt lerokkantottak, és az akkori feltételek szerint megállapítottak számomra egy rokkantsági nyugdíjat, ami később különböző szabálymódosítások révén hol rehabilitációs ellátássá, hol rokkantsági ellátássá vált az elmúlt időszakban. Ez az összeg akkor az eledolgozott évek, illetve befizetett járulékok alapján került megállapításra. Viszonyításképpen mondom, a 15 évvel ezelőtt 230 ezer forint volt a jövedelmem, amelyből, ha jól emlékszem, 56 000 forintnyi ellátást állapítottak meg.
Tehát a felét nagyjából, vagy kevesebb, mint a felét?
Kevesebb, mint a felét. Ez abban az időben, ami fontos viszonyítási alap, a minimálbérhez viszonyítottan a minimálbér 65%-ának felelt meg körülbelül. Jelenleg ez az ellátásom 97 500 forint a mostani emeléssel együtt, és hát ez a mostani minimálbérnek már csak a 35%-a. Tehát kvázi 30%-os leértékelődés történt az elmúlt 15 évben. Aztán 2018-ban a 2012-es 11 évvégi törvénymódosítást követően nagyon sok rokkant ellátott, kiszorult, illetve számukra hátrányos megkülönböztetés érte őket, és ezért alacsonyabb juttatásba részesültek. Néhányan az Európai Jogok Emberi Bíróságához fordultak, és 2018-ban győztesként hozták ki őket ebben a perben. Kötelezték a magyar államot arra, hogy az újonnan létrehozott törvénynek ezt a részét anulálják, tehát töröljék, és ehelyett megfelelő szabályozást hozzanak létre. Ez volt az ominózus eset, amikor a rokkantaknak 500 000 forint egyszeri juttatást ajánlott fel a kormány kártérítésként. Ezt nagyon sokan el is fogadták. Azonban,
de nagyon sokan nem kapták meg, én úgy tudom.
Hát igen, tehát nem járt annyi jogon, úgy tudom, hogy kérni kellett, de én ebben az ügyben nem voltam érintett, mert számomra ez nem volt akkor hátrányosan megkülönböztető. Ami viszont történt, hogy 2 év mulasztásos törvénysértés után a parlament mégiscsak változtatott ezen a törvényen, és egy teljesen új szabályozást vezetett be. Amikor is már nem számítanak a ledolgozott évek, nem számítanak az addig befizetett járulékok, hanem az utolsó időszaknak az átlag bérének bizonyos kötelmek vannak, hogy le kell dolgozni ennyi napot az utóbb, tehát azt hiszem 1095 nap az utolsó 5 évben. Ennek az átlag bérének a 60%-át minimum, azt hiszem 137 000 forint, most is 206 500 forint a maximum, amit megítélhetnek a rokkantak számára. És ami nagyon döbbenetes volt, az az, hogy 2 évvel ezelőtt egy ismerősöm szinte közel azonos paraméterekkel rokkantsági ellátásba került. Tehát körülbelül ugyanannyi évet dolgozott, körülbelül ugyanolyan bérezése volt, mint nekem, és számára akkor 196 000 forintot állapítottak meg, mint kezdő rokkantsági ellátást. Az én ellátásom akkor 92 000 forint volt. Tehát két ugyanolyan emberről beszélünk, csak én korábban a törvénymódosítás előtt kerültem a rokkantsági ellátottak közé, ő pedig utána, és így kettőnk között kvázi 120 ezer forintnyi ellátásbeli különbség van, ami véleményünk szerint diszkrimináló, hiszen a feltételek, illetve a paraméterek ugyanazok.
És bocsánat, csak ezt meg kell, hogy jegyezzem, hogy azt is jelenti, hogy a jogszabályokban egész egyszerűen hát kupleráj van. Olyan iszonyú rendetlenség, hogy nem tudja az egyik kész, hogy mit csinál a másik.
Én másképpen látom, Márta, megmondom őszintén, szándékosságot látok a törvénymódosítás hátterében. Tehát szándékosan kihagyták azt a részt, amelyben visszamenőlegesen a korábban lerokkantottakat is ez szerint az új számítási metódus szerint újra számítanák az ellátásukat, mert így a költségvetés nem terheli ez a plusz kiadás, és amíg ugye a panaszosok nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb más fórumokhoz, addig az állam úgy csinál, mintha minden rendben lenne, és időközben telnek múlnak az évek, az emberek meghalnak, egyre kevesebben vannak azok, akik ezt az ellátást ugye korábban kapták. Éppen ezért fordultunk a bírósághoz, de ez sem volt egyszerű. Egy határozatnak köszönhetően, amelyben 30 napos határidő volt megjelölve a fellebbezési lehetőségként, ez alapján tudtunk fellebbezni, mert ha ezt az egész ügyet a mostani pillanatáig végigvittük volna, akkor több mint 2,5 millió forintomba került volna, ha ezt polgári peres úton próbálom megtenni. Így viszont, mivel kaptam egy határozatot a kormányhivataltól, ebben az szerepelt alul, hogy 30 napon belül jogomban el lesz megtámadni a közigazgatási bíróságon, és mi éltünk ezzel a lehetőséggel, és így ingyenes számunkra ez a bírósági eljárás. A két ügyvéd, illetve az egy jogtanácsos segítségével, dr. Szepesházi Péter, dr. Monostori Róbert és dr. Csurgó Katalin segítségével megfogalmaztunk egy beadványt, amit a veszprémi törvényszékhez be is nyújtottunk. Ebben ugye kifogásoltuk azt, hogy diszkriminál a törvény, tehát különbséget tesz azonos csoporton belüli, azonos paraméterekkel rendelkező emberek ellátása között, nem teljesíti az alaptörvény szellemiségének, illetve passzusának megfelelően azt, hogy az emberek jövedelem pótlásáról akkor, amikor megfelelnek az állam által előírt követelményeknek, legalább a létminimumot, tehát számukra az életben maradáshoz szükséges összeget folyósítsák. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez sérti az emberi jogainkat, és hát ez volt a két alappillére a beadványunknak. Ezt az elsőfokú bíróság elutasította, kvázi szemellenzőt feltéve, csak azt vizsgálta, hogy az éppen aktuális törvények szerint történt-e az én jövedelmemnek a megállapítása, és azt nem vizsgálta, hogy ez ütközik-e az alaptörvényben. Mi kértük, hogy forduljon a bíróság az Alkotmánybírósághoz jogértelmezés címén, hogy most ezzel mi is van. Ezt nem tette meg akkor a bíróság, tehát gondolom nem akarta egy kis vidéki bíróság magára húzni ezt a
200 ezer embert érintő ügyet alsó hangon természetesen. Ez igen. Mikor történt egyébként?
Ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt az első tárgyalásunk.
Amikor mi is beszélgettünk itt a Klubrádióban erről a történetről.
Igen, azt hiszem akkor. Az elutasítás után az ügyvédeim nagyon fel voltak háborodva, és úgy döntöttek, hogy ők ezt tovább viszik ezt az ügyet, ezért a kúriához fordultak. Hát itt azért megdöbbentünk annak ellenére, hogy számítottunk arra, hogy a magyar bírósági rendszer éppen, nem éppen most az állampolgárok érdekeit tartja szem előtt, de hogy érdemi vizsgálat nélkül Vargasi András kúriai elnök részvételével érdemi vizsgálat nélkül kivágnak bennünket, arra hivatkozva, hogy a kúria nem látja azt, hogy ez a társadalom jelentősebb rétegét érintő probléma lenne.
Tehát bocsánat, egy
minden
kis
adat, KSH adat, minden alátámasztja, hogy több százezer emberről van szó, ők ezzel ki tudtak bújni az érdemi vizsgálat alól, tehát nem kellett érdemben megnézniük ezt az ügyet, hanem egyszerűen kidobtak bennünket.
Igen? Bocsánat, csak annyi, hogy ez a több százezer ember, ez ugye a létminimumra vonatkozik, az a kérdésem, hogy mennyi körülbelül most a létminimum, és ki szerint annyi, mondjuk a KSH szerint mennyi. A másik pedig, hogy milyen csoportok vannak még ebben, mert feltehetően nem csak azok, akiket leszázalékoltak 10 évvel ezelőtt, vagy 15-tel, vagy nem tudom most már, hogy hívják ezt az eljárást, hanem olyan egyéb csoportok is, mondjuk, akik a híres 28.500 forint jogdíjból élnek, hogyha ezt életnek lehet nevezni, nem?
Hát most a legutolsó hírek szerint már a települési támogatás, amit éppen most állapítottak meg, most rokkantottak le egy ismerősömet, akinek nem volt meg az 1095 napja az elmúlt 5 évben, mert ugye betegeskedett, és 22.600 forint települési támogatást állapítottak meg, 50%-os rokkantként neki. De hogy milyen csoportokat érint, és hogy honnan veszük, sajnos a kormány tudta, hogy ezzel problémák lesznek, ezért a KSH-t utasította arra, hogy ilyen kimutatásokat a 2017 óta azt hiszem ne készítsen, de az én ügyvédeim kiszámolták a 2016-os, 17-es adatok alapján, hogy körülbelül mekkora ez az érintetti kör. A rokkantak körében olyan 70.000 emberről beszélünk, akiket pedig a rokkantság rehabilitációs, illetve egyéb ilyen ellátások érintenek, az durván 200.000 embert érintő probléma. És ugye itt volt pár évvel ezelőtt ez az ominózus 100.000 forintnyi összeg, amit így meghúztunk, hogy mint határt, hogy még ez alatt kapnak ennyien, tehát 100.000 forint alatti összegekről volt szó. Hát ez azóta ugye a Covid miatt, meg az egyéb miatt, az infláció miatt ez... Mi akkor 170.000 forintra számoltuk a létminimumot, tehát már ez most olyan 200.000 forint körüli összegre tehető, amiből egy fő egy kis lakásban a fűtését, az élelmezését és a minimális életszükségleteit fent tudná egyedül élőként tartani.
Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az állam ennyi ember esetében jogsértést követel, mert hiszen az emberi jogok közé tartozik az, hogy valakinek biztosítva legyen a megélhetése, arról az apróságról nem is beszélve, hogyha valakinek nincs elég pénze, nagyon szegény, az általában további jogsértésekhez is tud vezetni.
Eleve nem is tud bírósághoz fordulni, hiszen a bírósági törvény szerint, be kell fizetnie a bírósági illetéket, a követelt összegnek a bírósági illetékét, ügyvédi munkadíjat kellene fizetnie. Most egy 80.000 forintból élő, tételezzük fel egy 80.000 forintból élő ember, ezeket a költségeket nem tudja megteremteni magának, és így ez is egy nagyon komoly probléma, hogy a magyarországi igazságszolgáltatásból gazdaságilag kizárják őket. Tehát nem tudják a jogaikat érvényesíteni magyarul ezek az emberek. És igen, óriási probléma az is, hogy az állam nem áll helyett, pedig azt deklarálták, hogy törekszenek arra, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek ezeknek az embereknek. Tehát az állam ezt vállalta. Ennek ellenére egy ellentétes törekvés mutatkozik ki, hiszen az előbb mondtam, hogy 65%-ról 35%-ra csökkent a minimálbérhez viszonyított ellátásunk aránya, ami egy ellentétes tendencia. Tehát nem javítanak, hanem rontanak az állapotunkon. Olyan, mintha lemondtak volna rólunk, hiszen nem végzünk termelőtevékenységet, nem tudunk adót fizetni már olyan szinten. Tehát elengedtek bennünket, és ezt párhuzamba állíthatjuk az egészségügyi ellátásunkkal is, hiszen az egészségügyi ellátás, éppen most mennek majd az orvosok talán tüntetni.
Meg a bírák is mennek tüntetni.
Igen, tehát ez egy közös probléma. A szokásomhoz híve megpróbálok egyszerűen fogalmazni, mert úgy néz ki, hogy a magyar állam nem államként működik tovább, hanem gazdasági társaságként. Tehát a számára hasznot hozó részeket azokat megtartja és próbálja támogatni, illetve lefölözi ennek a hasznát, ami haszontalannak ítéltetett, azokat pedig elengedi és magára hagyja őket. Sajnos ez van. Nem tartják be az európai kartáknak az előírásait, semmit egyszerűen nem számítunk már. Amit viszont nagyobb problémának látok, mert az állam elmúlt 10 évében láttuk ezeket a törekvéseket, tehát tudjuk, hogy az a felső elit, aki meggazdagodott az elmúlt 30 évben, az igazából messziről tojik a szegény rétegre, az, hogy a társadalomban sem fogalmazódik meg egy olyan igény, egy olyan szolidáris igény, amely miatt esetleg ez megváltozhatna. Tehát a társadalom is úgy reagál rá, hogy igen, én még megélek, a dolgozó vagyok, én egészséges vagyok, engem nem érint.
Nem az én problémám, igen, tüntessen az, aki akar, vagy akinek ez a problémája.
Igen. És amikor személyesen érintetté válik mondjuk egy egész családban, tehát ahol egy egész család működik, ott pedig a szokásos magyar módszer szerint nem azt tekintik, hogy az egyénnek milyen ellátási rendszere van, hanem családon belül megpróbálják ezt az egészet valahogy megoldani, ami természetes, hogy a család segíti a rászorulót, de nem ez az alaptézis. Az alaptézis az, hogy magyar emberek vagyunk, magyar állampolgárok vagyunk, akiknek járnak bizonyos jogok. Tehát a családon belül is ennek az embernek nem hogy hátráltatnia kellene a családot, hanem legalább nullán a saját szükségleteit ki kellene, hogy tudja elégíteni. És bizony, akiknek a családja nincs, vagy nem volt, vagy esetleg bármilyen történt, hát azok magukra maradtak, és azokat teljesen magukra hagyták. Nem tudunk élni, például nekem van két kislányom. Nem tudok élni a családtámogatási rendszer egyetlen egy elemével sem, hiszen az adó jóváírás nem tudom igénybe venni, mert az én jövedelmem nem adóköteles. Ezért nem tudok visszaigényelni belőle semmit. Tehát én kapom a két kisgyerek után, mivel egyedül nevelem őket, a 29.600 forintot, ami 10x éve ugyanennyi.
Tehát 2008 óta meg... egész pontosan, már lassan a 20. évébe is be fogunk csorogni.
Igen, tehát még azt sem teszi meg az állam, hogy ilyen esetben, amikor önhibáján kívül kerül az ember ilyen helyzetbe, akkor például a családi pótlékot egy bizonyos százalékkal más összegben folyósítaná ezeknek a társadalmi csoportoknak, vagy ezeknek az embereknek. Tehát amikor vannak ugye az árvaellátásban szereplők, vagy bárki mások, akik ugye magasabb juttatást kapnak. Tehát itt is az előfordulhatna, hogy igen, a dolgozó emberek kapják ezt a 29.600 forintot, amit amúgy sem tartok normális összegnek, főleg európai viszonylatban nem, de azt mondjuk, hogy amikor egy ilyen beteg ember egyedül nevel egy gyermeket, aki állítólag a magyar kormánynak nagyon fontos, akkor azt mondom, hogy ebben az esetben mondjuk dupla családi pótlékot juttatok a számára, hiszen nem tudja igénybe venni az egyéb családi kedvezményeket.
Na jó, de ez ideológiailag valahogy nagyon nem megfelelő dolog az állam számára, csak hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy említetted az árvaellátást, hogy én ezt úgy magam is, nekem is volt sajnos ilyesmihez közöm, hogy az összes olyan fajta ellátás, ami mondjuk nem munkabér, az gyakorlatilag ilyen büntetésként szokták kiróni azokra, akik erre szorulnak, tehát, hogy ezzel dolgot kell állandóan igazolnod, úgy ez, mint hogyha hazudnál abban, hogy beteg vagy, hogy mit tudom én, meghalt valakit, és így tovább. Tehát a dolognak ez a fajta megközelítése is, meg ugye az a miniszterelnöki mondat, hogy vagy állandó állítás, hogy mindenki éljen meg a munkabéréből, és akkor meg majd kap hatalmas adó visszatérítést. Tehát az egésznek a filozófiája és a logikája is erre a következtetésre enged jutni, hogy tényleg kidobott bennünket a magyar állam.
Igen, erre mondtam, hogy itt ez a társadalomnak a felelőssége. Tehát amikor 9.300.000 ember él egy országon belül, amelyre nagyon büszke, hogy ők magyarok és ők Magyarországon megvédünk, hiszen mindenkit megvédünk mindenkitől, ugyanakkor a sajátjainkra nem fordítunk megfelelő figyelmet. Tehát azokat az elesett embereinket nem segítjük, akiknek szükségük lenne rá. Ez az ország így el fog néptelenedni hamarosan, hiszen a fiatalok már külföldön vannak, onnan próbálják segíteni az itthon maradottakat, ott születnek a gyerekek. Én nem látom, ez egy zsákutca, amiben a kormány jelenleg vezeti ezt a társadalmat. Én bízom benne, hogy az emberek hamarosan azért az emberi értékekre helyezik majd át a megfelelő hangsúlyt, és megpróbálják ezt valahogy normalizálni. Mert ez egy nem normálisan működő társadalom.
Na jó, hát a bizalmat az sohasem szabad elengedni, ugyanakkor az Egyensúly Intézet nemrég publikált tanulmánya szerint 2,5-3 millió ember él szegényként Magyarországon. Ez nagyjából annyi, mint amennyi a kormánypártra szavazni szokott, bár nyilván nem ugyanaz a két közeg, csak hogy mondom, és ehhez képest nem történik semmi. Tehát neked úgy egyébként a távolabbi rálátásodban hogy van ez?
Igen, sok évvel ezelőtt egyszer, azt hiszem még Piko András ott dolgozott, nála beszélgettünk erről a témáról, akkor ezek a számok, ezek az arányok ugye mások voltak. Kevesebb volt a szegény, egy kicsit erősebb volt a középosztály, és ugye hát a felső kategóriát arra ne beszéljünk, mert az most már kiugró.
A nemzeti oligarchizmus az most már teljesen más, ilyen.
Igen, az egy teljesen más világból jött, tehát ők repülővel a fejünk fölött, nem a földön járva osztják Magyarországot, éppen Szaúd-Arábiának, vagy nem tudom kinek adják el a birtokainkat, a tulajdonainkat. De ez az arány elkezdett változni. Tehát ez a nagy bejelentés, hogy mindenki dolgozik, ez abba az irányba vezetett, hogy igen, mindenki dolgozik, de mindenki csak annyit keres, hogy éppen a szegénységi küszöb fölött legyen, de ahol már mondjuk a családokban gyerekek vannak, tehát többfőre oszlik el ez a jövedelem, ott bizony becsúsznak a családok a szegénységi küszöb alá. És hogy erre egy élő példát mondjak, ma Magyarországon amikor a kihirdetett ingyenes élelmezésről, ugye gyermekétkeztetésről beszélek, amikor erről beszélünk, akkor 71 ezer forintban húzza meg a határt, azt hiszem, hogy 70 ezer forintban húzza meg a határt a magyar állam, amely alatt jár a gyerekeknek az étkezési támogatás. Tehát akkor gondoljunk ebbe bele, hogy egy négyfős család 280 ezer forint jövedelemből, ha 281 ezer forint jövedelme van, már nem jogosult semmiféle támogatásra, tehát a gyerekek étkeztetésére, iskoláztatásával kapcsolatos támogatásokra nem jogosultak. Tehát hol vannak ezek a határok, mert ez ilyen 150-180 euróról beszélünk, olyan pénzekről, amiket igazából egy európai országban szinte naponta költenek el az emberek.
És még a térségünkben is, mondjuk Romániában vagy Lengyelországban nagyságrendekkel nagyobb mondjuk a családoknak juttatott támogatások, vagy a gyerekeknek juttatott támogatások.
Szlovákiát látom most, ahol változásokat, ugye Románia megpróbálta, meg is emelte a nyugdíjasoknak az ellátási rendszerét, persze nem tudom milyen gazdasági háttérrel tudták megtenni, de most Szlovákiában látom ezt a tendenciát, hogy igyekeznek ezeket a lemaradottabb társadalmi rétegeket, illetve gyerekeket erősebben támogatni, amik nem értek ebben az egészben, hiszen ez a gazdag emberek számára is jó lenne, amennyiben fizetőképes keresletet generálnak. Tehát magyarul eljutatják a szegényebb réteghez azt az ellátást, amiből meg tud élni, akkor ez forgalmat generál, munkahelyeket teremt, áfa bevételeket generál, tehát vissza is megy rögtön a 27%-a az állami kasszába működtetni a rendszert, miközben az emberek nem halnának éhen, és nem egy szobába nyomorogva egy konvektor mellett próbálnák túlélni a telet. Tehát nem értem, többet gazdagodhatnának a gazdagok, ha több lenne a fizetőképes kereslet.
És miközben állandóan az a mondás, hogy az emberek költsenek minél többet, sőt, erre is akarják őket ösztönözni.
Hát a Nagy Mártonnak most már ideje lenne, ha valaki elmondaná, hogy igen, de ha nincsből, rohadtul nem lehet költeni. Tehát amikor nem juttatnak le pénzt az emberekhez, akkor nincs mit költeni. Ő várhatja, én szívesen költenék, én is elmennék szívesen nyaralni, elmennék sok helyre, Magyarországon belül is költeném én a pénzt, de nincs. Tehát nem véletlen, hogy visszaesik minden egyes területe az országnak. Akkor, amikor nincs generált fizetőképes kereslet, vagy kereslet, akkor a kínálati viszonyok azok sajnos hiába vannak meg, nem tudják igénybe venni az emberek. És ami még nagyon durva az, hogy olyan csoportról beszélünk, amely nem külföldön, Dubajban meg erre-arra költené el ezt a pénzt, tehát külföldi országokat gazdagítana ezzel a pénzzel, hanem bemenne a legközelebbi élelmiszeráruházakba, és élelmiszerre fordítaná ennek az összegnek a 90%-át, hiszen látszik a nyugdíjas kosárban, illetve a szociális kosárban, hogy a megkapott jövedelmeknek szinte 90%-a a rezsire, illetve az élelmiszerre megy el. Magyarul itthon költenénk el, itthon generálnánk forgalmat, itthon növelnénk az áfa bevételeket. Mi nem repülővel járnánk külföldre bevásárolni, nem szaladnánk át Bécsbe, nem ugranánk át Bécsbe a gyerekeknek éppen új ruhát venni.
Bár ott már olcsóbb, úgyhogy lehetséges, hogy ezt meg kellene gondolni, ezt az állítást.
Igen, csak a 670 forintos gázolaj meg benzinárnál sajnos már ott tartunk, hogy egy jelenleg az én bevételemnek, a havi rokkantsági ellátásomnak az 50%-át bele kellene tankolnom az autóba ahhoz, hogy egyáltalán egy teletank üzemanyagom legyen, amivel mondjuk a gyerekeimet el tudnám szállítani ide-oda. Úgyhogy én most azt csináltam, hogy teletankoltam az autót, és nem megyünk vele sehova, mert hát ha esetleg a gyerekek betegsége miatt be kell rohannom Székesfehérvárra velük a kórházba, hiszen a mentőellátásunk az itt vidéken nem pont olyan, ami ennek kellene lenni, mert ugye Pestre vannak irányítva a mentőszolgálatos dolgozók. Tehát már ott tartunk, ugye, hogy nem is tudom, talán a háború után lehetett ilyen helyzet, amikor résztartalékokat az ember felhalmoz magának, hogy úristen, ha nem lesz orvos, ha nem lesz mentő, akkor hogy érek be a gyerekemmel a 35 kilométerre levő kórházba, ahol talán találok orvost, aki tud vele foglalkozni. Mert ugye ezzel is számolnunk kell, hogy esetleg valami váratlan dolog jön közbe.
Vagy ha más nem, akkor átmész vele Komáromba, mint hogy az a minap történt egy emberrel, akit nem láttak el a magyarországi Komáromba, és kénytelen volt átmenni Szlovákiába, Rév Komáromba, hogy ellássák.
Bíztam benne, hogy ezzel fogsz reagálni erre a felvetésre, nem véletlen volt ez a dolog, de leegyszerűsítettük ennél egyszerűbb dologra is. Tehát elromlik például egy hűtőszekrény vagy egy mosógép vagy bármi más, ezeknek az embereknek nincs annyi jövedelmük, hogy ezt pótolni tudják, ezeket az alapvető tárgyakat. És ugye én nagyon sokat voltam kint fiatal koromban Hollandiában, abban az időszakban, sok-sok évvel ezelőtt. Ott egész komoly listákat állítanak össze az állam részéről, hogy azok az emberek, akik mondjuk szociálisan megszorulnak, vagy nehogy úristen banki tartozás miatt, bármi miatt problémájuk van, mi az a minimális dolog, amit nem vehetnek el tőlük. És ott egész komoly dolgok voltak 30 évvel ezelőtt, tehát televízió, hűtőgép, fel volt sorolva szépen minden tételesen az, ami az emberi élethez szükséges alapvető eszköz. Ezekhez nem nyúlhatott senki, ezek jártak nekik.
Azt hiszem, hogy láttam egy olyan statisztikát is, hogy a magyarok, minden harmadik magyarnak problémát okozna egy 100 000 forintos kiadást, tehát mondjuk itt, amiről beszélsz, egy enromika, gáztűzhelyen, mosógép vagy valami.
Igen, erről, pontosan erről beszélek. És ami nagyon-nagyon szégyenletes, az az, hogy semmiféle kimutatást nem enged a KSH-nak valódi adatok alapján a kormány nyilvánosságra hozni. Tehát ma a magyar emberek nem is láthatják azt, hogy valóban milyen helyzetek uralkodnak az országban. És ez szégyenletes. Tehát itt jut eszembe ugye az a mondás, hogy csak annak a statisztikának hisznek, amit ők hamisítanak.
Hát igen, a vonatok se késnek, amióta már megszüntette az adatszolgáltatást a késésekről. Így a beszélgetés vége fele, légy szíves, annyit mondj még el, hogy igazából remélsz valamit az Alkotmánybíróságtól? Azért olyan sokat nem jeleskedtek abban az ügyben, hogy gyorsan és hatékonyan és igazságosan működjenek.
Elnézve az összetételét a jelenlegi Alkotmánybíróságnak, ami ugye nem így indult, nem tudom, hogy mire számít, csak három variációnk van. Az egyik az, hogy a kúria álláspontját magukévá teszik, és így lesöprik végül is ezt a problémát, nem magukra vállalva ezt az ügyet. Azt mondják, hogy ő szerintük se érint jelentős társadalmi csoportot, és kivágnak bennünket. Ez egy gyors eljárás lesz akkor vélhetően. Így megnyílik az út arra, hogy a Strasbourg-i Emberjogi Bírósághoz forduljunk. A másik variáció az, hogy mivel őket nem köti semmiféle időkorlát, ezért bevágják valahol a kupac aljára, és ha gondolják, majd 5 év múlva előveszik ezt az iratot. De azért bízom abban, hogy most már az elégedetlenséget tapasztalva a Magyar Alkotmánybíróság azért csak-csak vannak köztük olyan emberek, akik azt mondják, hogy már pedig nézzük meg ezt a dolgot, hiszen megmondom őszintén, amiről beszéltünk is, nagyon sokan meghaltak az elmúlt időszakban, tehát már nem olyan jelentős létszámról van szó, akiket kellene rehabilitálni ebben az ügyben.
De maga az elv.
Igen, az elvről van szó, tehát már nem is a költségvetést érintő tételről, mert néhány évvel ezelőtt ez azért sokkal magasabb összeg lett volna a költségvetés számára. Tehát jelenleg ez már csak jelképes. Jelképes az, hogy most 5 kiló krumplit adok-e nekik, vagy tényleg megpróbálom őket az emberi méltóságukhoz megfelelően minimális szükségleteik kielégítéséhez hozzájuttatni. Ezt kell eldönteni az Alkotmánybíróságnak, mert a törvények azok egyértelműen azt mondják, amit mi állítunk.
Világos, még annyit mondj meg, hogy hogy vagy? Tehát, hogy bírod ezt az évtizedes küzdelmet?
Hát az ősszel egy elég komoly műtéten, október végén elég komoly műtéten estem át, mert ugye ez az autoimmunrendszeri betegség, amivel én küzdök, ez nem áll meg. Így az emésztőrendszeremnek egy jelentős részét el kellett távolítani. Most lábadozok belőle, 62 kilóról most már sikerült visszahíznom 71 kilóra, de hát az agyműködésemet ez nem befolyásolja, tehát a
lelkedet?
A lelkemet azt megviseli, hogy nem vesznek bennünket emberszámba, és kiközösít bennünket a társadalom. De van két kislányom, akik miatt viszont nem tehetem meg, hogy kezemet föltéve, hátradőlve, kukákba turkálva, vagy hajléktalan szállón töltsem a mindennapjaimat, úgyhogy megpróbálom menteni a maradék kis vagyontárgyaimat, tehát a házamat, mert igyekszem, ami tehermentes, megmenteni a lányaim számára. Természetesen ez jelentős lemondásokkal jár, hiszen a gyerekeket se tudom meg azon a szinten, ami legalább számomra minimális lenne ellátni. Megvan mindenük ugyan, de azért az ember csak szeretne velük elmenni kirándulni egyet mondjuk, vagy nem is tudom akármit. Hát küzdelmes, és szégyenkezem, megmondom őszintén, hogy szégyenkezem. Szégyenkezem a gyerekeim előtt, hogy egy ilyen országban kell élniük, ahol a 9,5 millió ember így gondolkodik.
Hát változtassunk ezen. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy velünk voltál, és beszélünk még.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok erre a problémára, és innen üdvözlöm a hallgatókat.
Én pedig téged köszönöm szépen.
Útszélen.
Van itt egy bűvös szó, a KÁT, a kötelező átvételi rendszer. Kis Ernővel beszélgetek, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével, akik azt szeretnék, hogyha ez a bűvös, hát nem tudom én, mozaik szó az infláció követővé válna. Ugye általában arról szoktunk beszélni, hogy a megújuló energia mennyire sokat segíteni a gazdaságon, a középosztályon, a szegényeken, a környezeten, nem tudom én mind, de mindig valahogy valami bot kerül a küllők közé. Ez most milyen volt, mondja kis Ernő?
Annyit érdemes tudni, hogy ez a bűvös szó, a KÁT rendszer, ez nem más, mint a kötelező átvételi támogatási árrendszer, amit még annak idején a mindenkori adminisztráció azért indított el, hogy megindítsa Magyarországon a megújuló energiapiacot. Korábban nem, vagy alig voltak ilyen napelemes erőművek, amikkel villamos energiát lehetett termelni. Éppen ezért volt egy átvételi tarifa, ennek egy indexált infláció követő rendszere, és ez biztosította a befektetőknek azt, hogy ezek a napelemes rendszerek megtérüljenek. Úgyhogy alapvetően az a probléma, hogy most, amit a kormány bejelentett, hogy 5 évre befagyasztja ezt az indexálást, és hogy nem fog emelkedni a villamos energiának az ára, mármint az átviteli ára, ami egyébként messze alacsonyabb, mint a tőzsdén tapasztalható átlagos villamos energia ár, tehát ez egyfajta előnyt is jelent a vállalkozások számára. Az egyik probléma az, hogy a kormány úgy jelentette be ezt a változtatást, hogy tudomásunk szerint egyetlen szakmai szervezettel sem egyeztetett előzetesen a kormány, tehát nem tudtunk felkészülni a megújuló energiapiacból. A másik, az ami súlyos probléma, az, hogy 15-20%-os bevétel kiesést is okozhat ez a befagyasztás, összesen 2770 befektető számára, akik szerződést kötöttek egy hosszú távú átvételre. Ezek az erőművek ráadásul még nem is mindegyike kapcsolódott még a közféle árazathoz, még ma is épülnek olyan káros erőművek, amik ennek a rendszernek a gyermekei, ezek alapján működtek. Összesen jelen pillanatban 3100 megawattnyi van, ami a hazai villamos energia termelő kapacitásnak, legalábbis a napelemesnek a jelentős hányadát jelenti. Nagyon komoly probléma az, hogy a banki hiteleknek a fedezete is csökkent, hiszen ezeknek a beruházásoknak a megtörlését minden esetben banki finanszírozásból biztosították a befektetők saját kockázatukra, arra számítva, hogy egy 15-25 éves átvétel időszakban legalább infláció követő módon megkapják az ellenértékét a befektetésüknek, hogy a bank az viszont meg kőkeményen el fogja kérni ezeket a kamatokat. Fontos azt is tudni, hogy a befektetői bizalom is sérült, hiszen hogyan bízhat bárki a kormányban, illetve az államban, hogy egy olyan befektetést, aminek az állam az átvevője, az állam az evője, egy olyanba befektessen, és ezzel foglalkozzon, így nehezen fognak esetleg más, akár nem megújuló energiaipari befektetések is megvalósulni. Az az egyik szempont, hogy az ipari energiatermelőknek, vagy az ipari energiafogyasztóknak a terhei csökkenjenek, ez egy dicséretes és üdvözlendő cél, tehát a KÁT rendszernek azt kell tudni, az ipari energiafogyasztók fizeték meg a költségeit, viszont gyakorlatilag ez a csökkentés az egy csekély mértékű csökkentés számukra, konkrétan 1%-ot jelent csak, és ez azért probléma, mert ugye sokkal nagyobb könnyítésre lenne szüksége az ipari energiafogyasztóknak azért, hogy a villamos energia piacon, vagyis annak villamos energiához is versenyképesebbek legyenek. De nem szabad elfelejteni, Magyarországon jellemzően jóval magasabbak a villamos energiának, köszönhetően annak, hogy nincsen hazai termelés, vagy nagyon csekély a hazai termelés. A hazai termeléshez képest közel 40%-kal több a villamos energiaimport szükséges hozzá, tehát muszáj ezt kiegészíteni. Ez egy óriási probléma, nem termelnek. Pontosan például Robin Hood adónak köszönhetően, ami az eredménynek a 42%-át a szabadpiaci termelőktől elvonja. Az Energiaügyi Minisztérium ígéretet tett arra, hogy eltörlik a Robin Hood adót, ami nagyon pozitív lesz, hogy ez valóban megtörténik. Ez évtizedek, vagy egy évtizedek küzd már a szövetségünk ez ellen.
Ez mi is egyébként van konkrétan a Robin Hood adó?
A Robin Hood adó az a többek között a villamos energia termelőkre, a szabadpiacon termelő villamos energia termelőkre kivetett külön adó, amik az eredményüknek a 42%-át elvonja. Innentől kezdve az import sokkal versenyképesebb, mert csak kizárólag a hazai termelőkre vonatkozik, ezért is van az, hogy Magyarországon ilyen brutális mértékű a villamos energia import.
Ez egyébként a, mondjuk például a szélerőművekre is vonatkozik, vagy valamennyi megújulóra?
Aha. Tehát minden olyan termelő, amelyik a szabadpiaci feltételek szerint termelnek, azokra a szélerőművekre is vonatkozik. Például azok, akik most kikerültek a KÁT rendszerből, és már szabadpiaci feltételek szerint fognak termelni, vagy termelnek már, mert általában ezek az eredeti KÁT-ot már lejártak, azok például így, tehát ezt megfizetik ezt a különadót.
Értem.
Van még egy nagyon még néhány fontos gondolat, hogyha megengedi, hogy ezzel a kártrendszer feszültsége nem oldódnak meg, hogy a támogatási rendszer valóban reformra szorul, mert vannak például negatív áras időszakok napközben, ugye most már annyira sok a termelés, hogy van úgy, hogy negatív időszakban termel, és a kárttermelők ezt fixen megkapják. Ezzel szemben inkább mi azt gondoljuk, hogy ösztönözni kellene, hogy ezek a kárttermelők, ezek például ipari energia tároló beruházásokat hajthassanak végre, akár az idő tehát kitárolása, például az esti csúcsokra, amikor többszörösebe kerül a villamos energia, vagy akár a kiegyenlítő energia termelésbe is részt tudjanak venni, ezzel is segítve a hazai ellátás biztonságot.
Magyarul, hogyha mondjuk nagyon sokat süt a nap, és mindenkinek őrülten termelnek a napelemei, akkor legyen valami tároló dolog, ahol este, amikor hazamegy, és igazából szükség van rá, akkor tudja használni. Tehát, hogy valahogy ennek a tárolását kellene megoldani, hogyha jól értem ezt én laikusként.
Ez így van, és ennek a piaci alapon van is lehetősége, csak például ezekre nem kapnak a termelők csatlakozási lehetőséget. Nem lehet bővíteni még a kapacitásaikat, mert csatlakozási stop van gyakorlatilag 2021 óta. Annyi lehetősége van most a termelőnek, hogy a meglévő csatlakozási teljesítmény keretein belül tegyen hozzá esetleg tárolót. Egyébként ezzel kapcsolatban a jogszabályi feltételeket szövetségünk kidolgozott egy programot, és próbáljuk megteremteni azt, hogy ezek valóban megvalósulhassanak. Amit összefoglalásképp mindenképpen el tudok mondani, egy nagyon komoly probléma, hogy a kormányzati kommunikáció nem adott egyértelmű jövőképet arról, hogy hogyan is képzeli el a megújuló energiatermelést Magyarországon, és egy piaci bizonytalanságot szült, mert elbizonytalanított a befektetőknek, akik eddig maguktól szerettek volna tárolókat illeszteni például a napelemes erőműveikhez, azok most megijednek és visszakoznak, elhasztják a beruházásaikat, holott nemzetgazdasági szempontból ez rendkívül fontos lenne.
Hát meg a nap az süt. Mondja, ez a magára az egyszerű fogyasztóra, ez hogyan hat vissza?
Az egyszerű fogyasztókra talán közvetlenül nem érintő őket, hiszen a háztartások ugye rezsicsökkentett áron, fix áron kapják a villamos energiát. Közvetve úgy hat vissza, hogy az ipari termékeknél Magyarországon sokkal drágább a villamos energia, pontosan a termelés hiánya miatt, a hazai termelés hiánya miatt, a bődületes villamos energia importunk miatt magasabbak. Ugye a termékeink nem versenyképesek, vagy kevésbé versenyképesek, és ezzel az árakban fizetik meg a fogyasztók, amikor bemennek az üzletbe vásárolni.
Ja, mert tudjuk, hogy végső soron mindenképpen megfizetjük valahol. Egyébként tudja azt, vagy meg tudja azt magyarázni, hogy miért éppen 5 évre fogyasztották be, vagy pontosabban igen, az infláció követés befogyasztása miért éppen 5 évre vonatkozik? Miért nem 8, miért nem 1?
Erre halvány elképzelésünk sincsen, sőt azt sem igazán értjük, hogy most, amikor egyébként az infláció rendkívül alacsony, mindössze 3% felett volt a tavaly évben, tehát ennek az emelése mindig ettől elmaradt, a kártnak az emelése, tehát itt 1-2%-os emelésről lett volna szó, hogy ezt miért is fogyasztották be ezen az árszinten, ráadásul 5 évre, ez teljesen érthetetlen.
Azt mondják, hogy jogi lépésre készülnek. Tulajdonképpen mit terelnének, vagy milyen jogi lépést tennének, mi az, ahol jogszabálysértést érzékelnek?
Mi jogász csapatunk, tanácsadóink, energetikai szakjogászok, alkotmányjogászok vizsgálják most a kérdést, és rövidesen meg fogunk jelenni azzal, hogy pontosan milyen lépéseket tudunk tenni. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez jogsértő volt, egy oldalú szerződés módosítás, és a befektetőknek a bizalmának, illetve a befektetéseinek a biztonsága érdekében ezzel kapcsolatban lépnünk kell, mert végső soron ez hazánknak az érdeke, hogy a befektetők, akik itt Magyarországon munkát, munkahelyeket, villamos energiát termelnek és teremtenek, azoknak a munkája biztonságban legyen, és ez ennek ellene hat. Mindenképpen szeretnénk megtalálni azt a megfelelő jogi fórumot, ahol ellen tudunk állni ennek a cselekménynek.
Tehát azt mondják, hogy a magyar embereknek az az érdekük, és a magyar vállalkozásoknak, hogy minél több hazai energiát termelődjék, és minél több megújuló forrásból, hogyha jól értem. Tehát ezen az alapon...
Egyértelműen így van.
Ezen az alapon ehhez van jogunk. Még annyit mondjon meg, hogy ön szerint egyébként most az ellátottság, vagy hogy mondjam, felszereltség, tehát hogy van elegendő naperem, napkollektor és bármi egyéb Magyarországon, és hogy hol lehetne ezen még javítani, túl azon, hogy az anyagi feltételeket meg kéne változtatni, de hogy ki van használva kvázi az ország ebből a szempontból?
Folyamatosan halljuk azt a kommunikációt, hogy Magyarországon a napelemes rendszerek világi élvonalba tartoznak, ez igen, ez valóban így van, és ez rendkívül üdvözlendő, de sajnos csak és kizárólag a hazai termeléshez képest értendő. Abban az esetben, hogyha megvizsgáljuk, hogy egyébként a villamos energiaimportunk például jóval több, mint maga a hazai napelemes termelés, akkor láthatjuk azt, hogy bőségesen volna még helye Magyarországon saját termelésű napelemes rendszereknek, úgy, hogy Magyarország ráadásul bővében is van napsugárzásnak, például 50%-a több sugárzási energia érkezik Magyarországra, mint mondjuk Németországban, tehát bőségesen tudnánk hatékonyan használni ilyeneket. A másik, ami méltatlanul a feledés homályába került kizárólag Magyarország, ezek a termikus hasznosítás, a napkollektorok. Magyarországon a rezsicsökkentés következtében gyakorlatilag a napkollektorok már nem, vagy alig térülnek meg élettartamokon belül, azért, mert ugye túlságosan olcsón kapják az energiát, holott egyébként például Németország nem maradva, ott minden ötödik házon, új építési házon napkollektorokat is helyeznek el.
Mi a különbség, ne haragudjon, a napelem és a napkollektor között igazából?
A napelem, villamos úton hasznosítjuk a napenergiát, tehát a napelemek segítségével áramot termelünk, napkollektorok segítségével termikusan, tehát hőenergiát, például használati melegvizet, vagy más hőenergiát termelünk vele.
Világos, időnként így az országot járva, meg nagyon sok szocióműsort készítve elmondják nekem azt, hogy például közösségi napelem és vagy napkollektor parkok tudnának segíteni a legszegényebbekkel. Mi a vélemény erről? Ez megoldható lenne?
Teljes mértékben egyetértek vele, maradjunk először a napkollektoroknál. Belgiumban például a távhűtő műveknek a kiegészítésére napkollektoros erőműveket építenek, és ezek a hőt szolgáltatják, de nem kell olyan messzire menni, mert például Romániában is, az Arad megyei kórházon már lassan egy évtizeden működik, 6 darab 5000 literes tárolóba termel az aradi kórház hőenergiát, és abból például a nyári időszakban a társadalmi műveknek, amikor karbantartás miatt leállnak, akkor ők szolgáltatják a használt melegvizet az egész városnak. Tehát óriási lehetőségek vannak. Ezt akár energiaközösségi formában is meg lehet tenni, de ezt inkább mondjuk a napelemes rendszerekre tudom alkalmazni. A napelemeknél egy energiaközösséggel lehet megteremteni azt, hogy például a lakossági napelemes rendszerek összeáll vagy energiaközösségben az 5 forintos tarifával értékesítsék mondjuk az MVM Next számára a napelemek által megtermelt villamos energiát, hanem sokkal jobb megtörést biztosítanának a saját napelemes rendszereiknek a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodással, illetve az energiatárolók telepítésével. Ezt kellene például a kormányzatnak ösztönöznie.
És még egy utolsó utáni kérdés, mit gondol az erkélyekre szerelhető napelemszerűségekről? Ennek van realitása, értelme? Érdemes-e korlátozni, érdemes-e engedni? Szóval mit tegyen az, aki ezzel szeretne magán energiaszámla szempontjából könnyíteni?
Ugye az Építési és Közlekedési Minisztérium hozott egy olyan rendeletet, amivel a szintén tiltakoztunk, hogy január 1-től betiltották teljes mértékben a homlokzatra elhelyezett, illetve homlokzatból kiemelkedő napelemek alkalmazását, így a balkon napelemeket is, amit azt gondolom, hogy a világon egyedülálló. Ezzel nem tiltakoztunk, és kezdeményeztünk egyeztetést is a minisztériummal, bízom benne, hogy ennek lesznek pozitív lépései. Mindenképpen elítélendőnek gondolom, hiszen egyébként az egész világon reneszánszát érik ezek a balkon napelemek, tehát ennek az elhelyezése az egy nagyon jó megoldás lehet. Lehet úgy épületeket építeni, hogy a homlokzatán elhelyezünk napelemeket, tehát ez egy jó dolog.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a konferenciát megszakítva hallgatókra rendelkezésére állt. Köszönöm viszonthallásra.
Köszönöm, kezdjük sokkal.
Minden jót hiszen.
Útszélen.
Beszéltem Orosmári Zsolttal, aki 200 ezer jogfosztott rokkantnyugdíjas igazáért küzd hosszú idő óta. Most alkotmánybírósági beadvány is született. Kérdés, hogy a több mint egy évtizede folyó jogfosztottság ad-e valamilyen reményt mindenki számára. És aztán szó volt arról is, hogy az energiaszegénység egyik lehetséges megoldása volna, minél többen jutnának hozzá a megújuló energiaforrásokhoz, például a nap vagy a szélenergiához. A kormány igyekszik minél több botot dugni a külök közé, akkor, hogyha valaki olcsó jobban tudna áramot termelni vagy fogyasztani. Erről a kérdésről Kis Ernővel, a Magyar Naperem és Napkollektor Szövetség elnökével beszélgettem. Az adást visszahallgathatják a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken. Figyelmüket nagyon köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.